Mostanában kevés szó esik az agrár ingatlanokról, legalábbis ha mondjuk összehasonlítjuk a lakó ingatlanokról szóló hírekkel, vagy akár a kereskedelmi ingatlanokról szóló hírekkel, viszonylag ritka a híradás. Ennek mi az oka? Ennyire nem népszerű ingatlan típus, vagy inkább a speciális igények miatt, hát a megfelelő csatornákon, tehát a speciális agrár felületeken találnak gazdára ezek a területek?
Igen, a mezőgazdasági ingatlanok azok közül is kiemelten a termőföld, az egy nagyon speciális szabályozás alatt lévő terület. Ugye a földtörvény nagyon szigorúan szabályozza azt, hogy ki birtokolhat termőföldet az országban. Ennél fogva az utóbbi években erőteljesen vesztett befektetői tulajdonságaiból a termőföld, hiszen leginkább ugye a föld használóját preferálja, és azt is ugye több lépcsőben a földtörvény. Ennél fogva ugye korlátozottan forgalomképesnek számít, és nyilvánvalóan inkább az értékét is, a forgalmát is azt határozza meg, hogy hogyan tud rajta a jövedelmet elérni a gazdálkodó, és ezzel a szempontból nagyon izgalmas időket élünk, hiszen a klímaváltozással, a piaci változásokkal, a munkaerő korlátozottságával, tehát egy sor tényezőnek a hatására a magyarországi szántóföldi növénytermesztésnek a jövedelmezősége érezhetően lecsökkent, ami zavart okoz abban a hosszú távú trendben, ami a magyarországi termőföldárak emelkedését illetően mögöttünk van az elmúlt években. Nemrégiben jött ki egyébként az Eurostatnak egy elemzése, ami azt mondja, hogy a termőföld árait tekintve Magyarország az EU tagállamok listájának alsó harmadában található. Tehát itt még viszonylag olcsónak számít az EU szintjén a szántóföld, ennek ellenére ugye egyre több hangot hallunk, hogy 2026-ban nem biztos, hogy a korábbi üteményt fogja tartani a termőföld árának az emelkedése, hiszen az rajta előállítható jövedelem az enyhén szóval is nagy differenciáltságot mutat az ország különböző régióiban, különböző területein. Gondoljunk csak arra, hogy a Dél-Alföldön mennyire nehéz jó hozamokat ma már elérni.
Régebben ugye ilyen aranykoronában számolták a föld értékét, hogy melyik milyen minőségű föld. Ez azt is jelenti, hogy az öntözés hiánya, vagy az öntözhetőség hiánya, az jelentősen csökkenti a föld értékét olyan szempontból is, hogy lehet akár a legjobb termőföld is. Ha az öntözésre nincs mód, akkor jelentősen csökken az értéke is?
Nem, ezt így nem mondhatjuk ki. Ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. Az kétségtelenül igaz, hogy ez az aranykorona rendszer, ez ugye egy nagyon régi érték meghatározó rendszer, teljes mértékben elavult. Ideje lenne leváltanunk egy olyan rendszerre, ami figyelembe veszi a földnek a termőképességét, humusz tartalmát, a vízgazdálkodási helyzetet, ami nem csak az öntözésből áll, ugye a földrajzi elhelyezkedését, lejtő vízszint, talajösszetétel, és egy sor olyan komponensből kellene egy új földérték meghatározó módszertan kialakítanunk, ami reálisabb képet ad arról, hogy mi az, amit veszünk. Ma lényegében hát ilyen lútriszerűen veszünk földeket, vagyis a gazdálkodók, akik birtokokat vesznek, hát nem igazán tudják, hogy mit vesznek, milyen termőképességet. Azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon komoly károkat szenvedett el a termőföld termőképessége, és ez kiegészülve a klímaváltozással akár drasztikusan is lecsökkentheti. Hiában volt esetleg magas aranykorona értékű a múltban egy föld, ha most ezen mutatók miatt a termőképessége magyarul az az értéke, hogy megtérítse azt a befektetést, amit a megvásárlására fordítunk, az nem fog csak nagyon hosszú távon megtérülni. Tehát egy picit bonyolultabbá vált a földértékesítés rendszere, nem beszélve arról a gazdasági helyzetről, ugye, hogy sok gazdának ugye a jövedelme jelentősen lecsökkent, főleg a kis birtokméretekben eléggé élénk eladási szándékokról lehet hallani. Tehát ez a 2026 ebből a szempontból is nagyon jó is, hogy most beszélünk erről. Egy piaci korrekciós időszak lesz. Nem számítok arra, hogy összeesne a földár, szó sincsen erről, de egy piaci korrekció, egy ilyen differenciálódási időszak lesz, tehát amikor elég nagy különbségek fognak kialakulni termőföld és termőföld között.
Na most a termőföld esetében például az, hogy mekkora az adott terület egyben, az pont fordítva van, mint mondjuk a kereskedelemben, ahol a nagy mennyiségre nagy diszkontokat szoktak adni. Itt valószínű, hogy az értékesebb, hogyha egyben van egy nagy terület.
Pontosan. Egyre ritkábbak azok az egységes nagy területek, amik piacra kerülnek, tehát nyilván mindig is volt ilyen megkülönböztetés, hogy minél nagyobb egységes felületet árul valaki, annak az együtt művelhetőség a legfontosabb szempont, tehát ha nem kell sok gépi munkaerővel, utazgatással megművelni, annak az értéke nyilván jobb és nyilván gyorsabb megtérülést biztosít, mint egy szép szaggal, kis parcellából egymástól távol lévő területnek az értéke.
Egyébként most, hogy így lesz ez a korrekció, ez arra is lehetőséget ad majd a gazdáknak, hogy tömbösítsenek földeket, tehát mondjuk megvásárolják azokat a köztes parcellákat, amelyek széttagolják a birtokukat?
Igen, erre évtizedes törekvések vannak, de ugye nem halad túl erőteljesen ez a folyamat. Nyilván, ha valamelyik földterület eladóvá válik, akkor az elsősorban az érdeklődők az érintkezők lesznek, akihez nagyon könnyen hozzá tud csatlakozni az az eladó földterület. Tehát ezen az úton nyilvánvaló, hogy a tömbösödést elő fogja segíteni, hogyha így be tudja vásárolni a szomszédait az ember.
Nagyon sok szó esik a bio gazdálkodásról, és ugye Magyarország ezen a területen viszonylag egy jó területnek számít, és ugye a szabályozás miatt is izgalmas lehet ez, arról nem beszélve, hogy ha már itt a gazdaságos termelésről beszélünk, jobb piaca van, tehát sokkal fizetőképesebb piaca van a biotermékeknek. Kérdés az, hogy a föld árban megjelenik-e az, hogy mondjuk ott adott területen akár évek óta vagy évtizedek óta biogazdálkodás folyik, ez emeli az értékét, vagy ott nem számít, mert végül is néhány év alatt el lehet érni a biominősítést.
Nagyon nagy ajtót nyitottál ki ezzel a kérdéssel, hiszen arról van szó, hogy ha egy gazda valóban húzamosabb ideje biogazdálkodást folytat, akkor ugye az ő talajának az állapota szükségszerűen sokkal jobb, mint azoké, akiken intenzív vegyszerezéssel, intenzív módon művelnek. Viszont a képlet nem ilyen egyszerű, hogy ha én bio terményt állítok elő, akkor azt jobban megfizeti a piac, és akkor ez mennyire perspektívikus sztori. Tehát az agrárpiacokban ugye nagyon komoly ingadozások vannak, nagyon komoly eltérések. A biogazdálkodásban a legnagyobb probléma az, hogy nagyon atomizáltak. Kis tételekkel jönnek a piacra, nem fizetik meg azt a komoly hozzáadott értéket. Tehát az a szervezettségi kérdés, ami általánosan is követhető a magyar mezőgazdaság problémái között, az a biogazdálkodásban kiemelten hangsúlyos, hiszen valóban magas hozzáadott értékű terméket állítanak elő, de mivel kis tételekkel jönnek a piacra, ezért nem olyan a megtérülés, ami a földértéküket valóban meg tudná tolni. Vannak nagyobb birtokok, akik átállási időszakban vannak, és én is több ilyet ismerek, azokban perspektívikusabb, hiszen minél nagyobb tételekkel megyünk, minél szervezettebben lépünk a piacra, ezt kell nagyon megtanulni a magyar mezőgazdaságnak, akkor jobb árpozíciókat tudunk elérni. Tehát ez is azt mutatja, hogy ilyen szempontból is van befolyása a földára, hogy hogyan lehet arról a keletkező terményt jövedelmezően értékesíteni.
Na most a szántókhoz képest mondjuk a szőlő vagy a gyümölcsös területek azok mennyire számítanak értékesnek, mennyire keresettek vagy akár nem keresettek Magyarországon? Több helyen, például Balaton felvidéken is irtották a szőlőt, tehát rengeteg szőlős területet vontak ki a gazdálkodásból. Ez megfordult, megváltozott, vagy a szőlő nehéz kenyér, tehát egyre nehezebb ott is a földet jó áron értékesíteni?
Így van, ahogy mondod, a bor a piaci oldaláról is nagyon szorul, nagyon jelentősen lecsökkent a borfogyasztás, nem csak nálunk világszerte. Másik oldala pedig az ugye, hogy tavaly sokat hallottunk az aranyszínű sárgaságról. A lényeg az, hogy egy komoly betegség, egy járvány pusztít a szőlőkben, tehát amiatt is csökken a terület, és emiatt a szőlős területek iránti érdeklődés azért elősen megcsappant ezen okoknál fogva, úgyhogy nem könnyű dolog most szőlőket értékesíteni. A gyümölcsösökben is hasonló a helyzet, ott is ugye csak a versenyképes üzemek, ahol modern, teljesen technikailag felszerelt gyümölcsösök vannak, azok iránt esetleg lehet érdeklődést találni, de valójában az elavult ültetvények azok nem annyira piacképesek ezekben az időkben. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy ez a téma ez mennyire komplex, mennyire összetett, sok tényező dolog, hogy egy termőföldnek akár mi van azon, hogyan alakul ki az ára.